Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Halavai Richárd, vendégünk ma este Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Kezdjük sokkal, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye több apropója is van ennek a mostani beszélgetésünknek, több konferencia is volt, amely jelentős, vagy hát majd mindjárt megbeszéljük, hogy milyen történelmi személyiségekkel foglalkozott, illetve készül még legalább egy fontos a közel jövőben. Kezdjük talán, azt hiszem, hogy időrendben is az első, az ugye Sztálinnal foglalkozó konferencia volt. Mik voltak a legfontosabb megállapítások ezen a konferencián?
De azért rendeztük ezt a Sztálin konferenciát március elején, mert ugye kerek évfordulója volt 53-ban, március 5-én hunyt el Josif Vissarionovics Dzsugasvili, akit Sztálin néven ismerünk, és azért ő egy olyan jelentős vezető volt a 20. században, akinek a történelmi teljesítménye és a hatásai mind a mai napig azért ólomsúllyal nehezednek ránk, nem csak azért, mert a II. Világháború után egészen 90-ig szovjet megszállás alatt voltunk, hanem azért, mert az egész világot meghatározta az a Szovjetunió, amelyiknek az egyik legjelentősebb vezetője volt, és amelynek a második világháború után kezdődő időszakban, amikor a bipoláris világ elkezdődött, az egyik legfontosabb irányítója volt. Tehát ezek mind olyan dolgok, ami miatt foglalkoztunk vele, és arra kerestük a választ többek között, hogy mit kezdtünk mi ezzel az örökséggel, miért van az, hogy a sztálini korszakot a nyugati baloldal megpróbálja leválasztani a kommunizmusról, és egyfajta zsákutcaként értékelni, miközben a hatása a nyelvben, a fogalmakban, abban, ahogy a világról gondolkodunk a mai napig él, és ezt az is bizonyítja, hogy a jelenlegi Oroszországban is meghatározó személyiségként tisztelik őt az oroszok.
Mennyiben más az a kép egyébként, ami a jelenlegi Oroszországban és mondjuk Európa többi részén él Sztálinról? Nagyon nagy a különbség?
Hát nagyon nagy a különbség. Nézze, ez azért is van, mert Oroszország számára az az időszak a nagyhatalmiságot jelentette, a második világháborús győzelmet, ami a nagy honvédőháborút jelentette, a náci megszállók kiverését az ország területéről, sőt a legyőzésüket, és Berlinbe a szovjet zászlónak a kitűzését, és azt követően pedig egy olyan világbirodalomnak a létrehozását, ami egy sok időszakban egyenrangú volt az Amerikai Egyesült Államokkal. Tehát az ő számukra ez egyfajta nemzeti büszkeséget, egyfajta nagyhatalmi identitást is jelent.
Na jó, de ugye számos európai országban legalábbis egy bizonyos pontig jelentette ugyanezeket a dolgokat, például a náci csapatoknak a legyőzését. Számos más európai országban is, ahol nyilván másképp ítélik meg Sztálint ma már.
A nyugat-európai országok, amelyek nem szenvedték meg a szovjet megszállást, és a második világháború után kialakult rendezéstől eredeztetik a legitimációjukat, nyilvánvalóan Sztálinra, mint a szövetségesek egyik egyenrangú tagjára tekintenek, és azért is nagyon ambivalens a Sztálinhoz fűződő viszonyuk és a Szovjetunióhoz fűződő viszonyuk, hiszen a 45 utáni időszakban a kommunista pártok jelentősek voltak, mondjuk Franciaországban és Olaszországban szinte szabad választásokon kormányra is kerültek, részben pedig egyenrangú félként fogadták el ezeket a kommunista pártokat a többi pártok 45-ben már Franciaországon kormányon voltak, De Gaulle alatt és így tovább, és hát egészen a legutóbbi időkig mindig, szinte mindig kormány pozíciókat is elfoglaltak. Tehát ezt az értelmiség és a társadalom nagy része nem csak, hogy eltűrte, hanem semmi kivatnivalót nem is talált benne. Tehát az ő számukra a saját hazugságaikkal és az illúzióikkal való szembenézés az, amit mi most elvárunk tőlük akkor, amikor a kommunista rendszernek az igazi természetéről akarunk velük beszélni, és azt akarjuk, hogy elfogadják, hogy nem csak Sztálin, hanem az egész rendszer, maga az eszme volt tűrhetetlen, és ugyanolyan bűnös rendszert hozott létre, mint a náci rendszer. Ebben történtek már előre lépések, de nagyon sok olyan baloldali véleményformáló van, aki még mindig nem hajlandó ezt a mi történelmi tapasztalatunkat tudomásul venni.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy egyébként itt a megítélés, tehát, hogy mondjuk ahogy a szovjet megszállást elszenvedő országokban megítélik mondjuk Sztálint és a sztálinista rendszert, és mondjuk Nyugat-Európa mások, most mondjuk Nyugat-Európában megítélik, itt pusztán a tapasztalat az, ami a különbséget eredményezi?
Hát részben a tapasztalat, részben pedig ugye a második világháború a szövetségesek, a nyugati szövetségesek egyfajta keresztes hadjáratként vívták meg a gonosz ellen, és a saját demokratikus, szabadságpárti, szabadságszerető ideológiájuk védelme érdekében. Na most nagyon nehéz azt elmagyarázni, hogy az egyik totális diktatúra legyőzéséhez egy ugyanolyan, vagy talán még kegyetlenebb totális diktatúrával szövetkeztek, mert ha ezt hajlandóak kimondani, akkor az az erkölcsi fölény, amire hivatkoztak, azért az kérdésessé válik. Tehát oké, hogy Hitlerrel szemben szövetkeztek mondjuk Nagy-Britannia, Franciaország, az Egyesült Államok, de 41-ben, amikor a Szovjetunió is bekerült ebbe a szövetségbe, akkor egy ugyanolyan emberellenes rendszernek a vezetőjével ültek le tárgyalni, aki egyébként 39 és 41 között a szövetségese volt Adolf Hitlernek, a mostani, az a szövetségkötés utáni közös ellenségnek. Tehát ezeket a dolgokat a mai napig nem szeretik hangsúlyozni. Nem szeretik hangsúlyozni azt, hogy ebből mi minden következett. Mondjuk a következett az, hogy a katini áldozatokról a egészen a 80-as éveknek a közepéig nem lehetett beszélni se Nagy-Britanniában, hogy bár az Amerikai Egyesült Államokban kongresszusi vizsgálóbizottság tárta fel, hogy mi történt valójában, azért nem nagyon hangsúlyozták ezt, és nem nagyon támogatták azokat, akik ebben fel akartak lépni, de ezer más dolgot is tudnék mondani, amikor egyértelmű volt, hogy a nyugat a szövetségi rendszer, hát erkölcsi, magasabb rendűségének fenntartása érdekében elpalástolta mindazt a szörnyűséget, ami a kommunista rendszert jellemezte, nem csak Sztálin alatt, de főleg Sztálin alatt. És aztán ezt követően ugye a reálpolitikai szovjet érdekek, angol-szovjet vagy amerikai-szovjet érdekek is mindig felülírták azt a fajta igényt, hogy leráncsuk a leplet, valójában milyen is volt a kommunizmus. Most, hogy a Szovjetunió megszűnt, és helyette Oroszország van, ugye itt az érdekek nagyon sok esetben már nem esnek egybe, és ez nyilvánvalóan a nyugatot, a nyugat vezető országait is egyre inkább abba az irányba fogja elmozdítani, hogy a szovjet típusú kommunizmusról egy hát alaposabb és kiegyensúlyozottabb narratíva érvényesüljön.
Ha már itt Oroszországot említette, egyébként van különbség az orosz embereknek a Sztálinhoz való viszonyukban és Oroszországnak a viszonyában? Tehát mondjuk a hivatalos Oroszország viszonyában?
Hát nézze, a hivatalos Oroszország is tudomásul kell, hogy vegye, hogy az, amiről az előbb beszéltem, a nagyhatalmi lét az tulajdonképpen hát ez alatt az időszak alatt testesült meg a leginkább a sikerekben, de hát ugyanez a Brezsnyevi időszakra is, vagy a Ruscsov időszakra is vonatkozik. Tehát nagyon nehéz egy olyan országot, mint Oroszország, amelyben gyakorlatilag az egész 20. század egy totális diktatúrában telt el, egy olyan identitást kimunkálni, amely ezt az egészet zárójelbe tudja tenni. Ez nem megy. És
de ez folyik egyébként? Bocsássam meg. Tehát ennek hát annak jelei, hogy ez folyna?
Tettek kísérletet arra, hogy megpróbálják nyilván a cár újra temetésével, nyilván a Stolypin kultusszal, kísérletet tettek arra, hogy a 17 előtti időszaktól rögtön 90 utánra húzzák meg az ívet. De hát valójában az orosz emberek, akik elég nehéz időszakon mentek keresztül a szovjet birodalom fennállása alatt is, és az összeomlásakor és utána is. Tehát az ő számukra azért azt elmondani, hogy mindaz, amit ti csináltatok, mindaz, amit ti elértetek, mindaz, amiről azt gondoltátok, hogy érdemes, az nem ér semmit, ezt nem nagyon lehet csinálni. És nem is lenne igaz. Tehát nekünk el kell majd jutnunk egy olyan feldolgozására a kommunista időszaknak, amelyben pontosan látjuk majd, hogy mik azok, amik az eredmények, mik azok, amik a szörnyű részei ennek a rendszernek, de nem szabad abba a hibába esnünk, hogy az egészet egy ilyen fekete lepellel próbáljuk meg lefedni, mert az nem visz minket közelebb a megértéshez. Azon kívül pedig azzal a veszéllyel is jár, hogy egy ilyen helyzetben egyértelműen a másik félnek a túl pozitív fénytörésbe való állítása lesz a vége.
Egyébként korábban különböző témákkal kapcsolatosan már beszéltünk erről, de mondjuk kifejezetten a sztálini kor megértésének a szempontjából Oroszország mennyire partner? Akár azokkal az országokkal szemben, ahol mondjuk utána a második világháború lezárása után ugye orosz megszállás alatt éltek, vagy a szovjet megszállás alatt éltek, akár Nyugat-Európában, tehát mennyire partner egyébként Oroszország ebben?
Hát nézze, részben Oroszországon belül is ugye mindenféle nézet ma már szabadon megnyilvánulhat, azért ne felejtsük el, hogy 90 után fantasztikus mennyiségű információ, adat, dokumentumnak a közlésére került sor. Nagyszerű munkát végeznek orosz történészek, hiszen elsősorban az ő dolguk az, hogy ezt földolgozzák. A mi konferenciánkon is voltak orosz előadók, akik nagyon színvonalas előadásokat tartottak, és hiba lenne mi részünkről, vagy a nyugat részéről egyfajta ilyen lekezelő attitűddel közelíteni hozzájuk, mert egyrészt erre semmilyen okunk nincs, másrészt pedig nagyon-nagyon sok mindent tanulhatunk tőlük. Tehát nem igaz az, ahogy mi Oroszországról beszélünk, hogy ott ne lehetne szabad véleményt nyilvánítani, ott ne lehetnének különböző vélemények. Tehát vannak, és nagyon fontos munkákat kezdtek el végezni. Mi most arra készülünk, hogy a jövő évben két dologgal is foglalkozunk, részben ugye az első világháború kitörésének a 100. évfordulója lesz jövőre, de ugyanakkor a rendszerváltoztatásnak a 25. évfordulója, és arra gondoltunk, hogy ebben az évben ennek a rendszerváltoztatásnak, a Szovjetunió megszűnésének az elő estjén egy olyan kiállítást és programsorozatot csinálunk, ami Alekszandr Szolzsenyicinnek állít emléket, a nagy orosz patriótának, hogy ezzel is mutassuk meg, hogy azért az oroszok sem voltak mind a másik oldalon, és tulajdonképpen a kommunizmus elleni küzdelemnek az élvonalában is ott voltak az oroszok, különös tekintettel hálásak lehetünk Alekszandr Szolzsenyicinnek a tevékenységéért is, és hát persze ő egy hatalmas író is volt, nem mellékesen.
Egyébként ugye ön már utalt erre, de mennyire látszik annak a jele, hogy Oroszországban a sztálini múlt feldolgozásával együtt a saját helyzetüknek az átértékelése is folyna, hiszen ugye ön is utalt arra, hogy gyakorlatilag a nagyhatalmi státusz az gyakorlatilag egyet jelent a Szovjetunió fennállásával és majd a megszűnésével. Illetve egyet jelentette feltétlenül.
Hát nézze, voltak olyan évek, amikor úgy tűnt, mintha Oroszországgal lehetne nem számolni, szerintem ez hiba. Oroszország nagy ország, jelentős ország, jelentős természeti kincsekkel rendelkezik, az orosz emberek nagyon nagy teljesítményre képesek, és azt gondolom, hogy az az időszak, ami a rendszerváltoztatás után egészen 2000-ig a Putyin időszakig telt el, tehát most itt kifejezetten Jelcinre gondolok, tehát azt gondolom, hogy az is egy nagy történelmi teljesítmény, hogy egy ilyen puha landolással tudta megúszni tulajdonképpen a birodalom a bukását, és egy 10 év után egy normalizálódás és egy felfelé induló szakasz kezdődhetett el. Azt nem szabad elfelejteni, hogy Putyin már a doktori disszertációját is abból írta, hogy a geopolitikai szerepvállalásban az energiakészlet az milyen szerepet játszik. Tehát ő nagyon tudatosan is készült arra, hogy az energiahordozók, amiben Oroszország olyan jól áll, hogy az energiahordozókat geopolitikai céljainak megfelelően használja fel, és szerintem ezt tapasztaljuk tulajdonképpen. Ugyanakkor meg jogosnak érzem az oroszok részéről azt a fajta keserűséget, ahogy ők tudomásul kénytelenek venni azt, hogy milyen szűkebblően értelmezi Európa nyugati része az európai fogalmat. Itt mindjárt utalnék, hogy a De Gaulle konferencián is felvetődött, hogy De Gaulle például mindig úgy gondolta, hogy Oroszország is része Európának. Na most, tehát aki azt gondolja, hogy Oroszország nem része Európának, az gondoljon Napóleonra, az gondoljon a szentszövetségi rendszerre, az gondoljon az első és második világháborúra, tehát része Európának Oroszország, és nem is lesz addig egy közös Európa, amíg ezt a kérdést, tehát, hogy Ukrajna és Oroszország irányában meddig lesz még hermetikusan elzárva Európa többi része, ha még ezzel foglalkozni sem vagyunk hajlandóak, addig én szerintem Oroszország részéről egy meglehetősen kemény és konok hozzáállást kell, hogy tapasztaljunk.
Éppen ezen gondolkoztam az imént, amikor azt mondta, hogy az energiapolitika az mennyire fontos, vagy Oroszország számára ugye korábban is már ezt felismerték, hogy mennyire fontos ez az eszköz, hogy ugye Oroszország korábban inkább mondjuk egyféle mumusként jelent meg, főleg ugye a szovjet megszállás alatt élő országban, vagy főleg közép-kelet-európában, de vajon ma mi lehet az Európai Unió számára, ha ez meg lehet így fogalmazni a fontosabb, ugyanez a szerep, tehát egy ilyen feldolgozatlan múlttal, vagy inkább egy üzleti partner? Mi az, ami ma látszik ebből?
Hát ugye itt ugye nagyon, nagyon más szituációban van az Európai Unió és Európa most, mint ezt megelőzően mondjuk 10 évvel volt, vagy 20-szal, vagy valamivel. Tehát ha akarunk egy közös Európát, akkor abban nem csak azért kell, hogy helye legyen Oroszországnak, mert hatalmas energia készletekkel rendelkezik, amik létfontosságúak a kontinens számára, hanem azért is, mert Oroszországnak védelmi képessége is van, ami az európai közösség többi részének nem nagyon van, vagy nem ilyen mértékben van. Tehát, ha Európa és az Amerikai Egyesült Államok az euróatlanti viszonyt komolyan gondolja, akkor nyilván ez egy nagyon fontos szempont, főleg akkor, amikor egyre többet beszélünk arról, hogy a világ különböző más kontinensei is, hát ha nem is kihívóként, de, de kihívó, kihívói szerepre ácsingózva jelennek meg, és itt nem csak Indiára, Kínára, Dél-Amerikára, de az afrikai kontinensre is gondolok. Tehát ha ez így merül föl, akkor a kontinenst is egy egységes egészben érdemes nézni, és akkor ebben Oroszországnak fontos szerepe van, mint ahogy a napóleoni háborúk legyőzése után, amikor létrejött egy olyan békerendszer, amelyik gyakorlatilag 100 évig elég rugalmasságot és kompromisszum képességet mutatott fel, amit az bizonyít, hogy ugye nem került sor 100 éven keresztül általános összecsapásra, hát ebben is az egyik meghatározó erő Oroszország volt. Tehát nem olyan különleges ez.
Egyébként ezek a történelmi előzmények, azok a pontok, amelyek például 17-től 90-ig esetleg segítenek átkötni, ugye ön azt megfogalmazott így, hogy talán ugye próbálják az oroszok is keresik ezt, hogy lehetne átugrani 17-ből ugye a rendszerváltásig. Ezek a pontok segíthetnek az orosz és az európai viszonyt is rendezni, vagy nem rendezni, hanem átalakítani?
Hát nézze, azért is nagyon jó, hogy jövőre lesz a 100. évfordulója az első világháborúnak, mert ez egy világ színvonalú megemlékezés sorozatot fog mindenhol elindítani, ahol azt remélem, hogy nem lehet már a régi klisék alapján beszélni arról, hogy mi történt, hanem meg kell keresni azokat a válaszokat, amelyeket ma már látunk. Akkor még frissen sokan nem vették észre, de ma nem tehetünk úgy, mintha még mindig 20-ba lennénk, vagy 19-be, vagy 24-be. Mert már van egy olyan rálátásunk a következményekre, amik nekik nem voltak. Tehát akkor jobban fogjuk látni Oroszország szerepét is. Akkor jobban fogjuk látni, hogy mi történik Oroszország nélkül Európában. Mert gyakorlatilag a két háború közötti időszak az erre volt egy példa. Mi lett Európával akkor, amikor Oroszország majdnem hermetikusan el volt zárva. És azt látjuk, és ez nagyon érdekes, hogy az a hermetikus elzárás sem volt olyan hermetikus, mert részben az elején Nagy-Britannia próbálkozott ott egy kicsi kapcsolatban 24-ig, másrészt pedig 22-től Németország és Oroszország között végig nagyon szoros együttműködés volt. Tehát, ha Európa úgy is dönt, hogy karanténba zárja Oroszországot, az sem működött. A két háború között legalábbis nem működött. Tehát érdemes visszanézni erre az időszakra, és érdemes ezzel ezen egy kicsit újra gondolkodni, mert talán jobban tudunk a jövőre vonatkozó terveinken gondolkodni, ha egy kicsit más szemmel nézünk rá a múltra.
Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum főigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.